Nem tudtam menni. Hogyan? 2 nappal a megérkezése előtt behivatott a főnököm, és közölte velem, hogy másnap reggel Tájföldre kell utaznom. Hiába tiltakoztam, hogy kivettem 2 hét szabadságot, és hogy érkezik valaki, aki nagyon fontos nekem. Azt mondta, ha nem vállalom, vége mindennek. Nem alkothatom meg életem nagy programját, amely pedig már félig kész állapotban állt a laboratóriumban, így aztán elmentem. Éppen 2 hétre. Monában benszorult a levegő. Maga elutazott Tájföldre, amikor megígérte? Elutaztam. És? 2 hét múlva visszajöttem. És? Nem találtam sehol. Pedig mindent megszerveztem. Jacques, a barátom, várta a repülőtéren. Neki kellett volna kísérgetnie. Bevitte a szállodába, elmagyarázta neki, miért kellett elmennem. Felajánlotta, hogy megmutatja neki Párizst. Csak hogy ő nem volt erre hajlandó. Nem is csodálom. Jacques bekísérte a szállodába, és amikor másnap reggel érte ment, már nem volt ott. A portán azt mondták, hogy még az este kiköltözött. Nem tudják, hova ment, nem adta meg az új címét. Hazatelefonáltam Amerikába, de nem érkezett még vissza. Minden szállodát bejártam, sehol sem találtam. 2 hét múlva ismét telefonáltam Amerikába. Még mindig nem érkezett vissza. Közben lejárt a repülőjegye is. Nem vette senki igénybe. Egyszerűen eltűnt. Mona hallgatott, könnyet morzsolt szét a szeme sarkában, és hallgatott. Megbíztam egy magándetektívet, hogy kutasson utána. Közben Amerikában is keresték, de ott sem találták. 2 hónap múlva a detektív a nyomára bukkant. Hogy nem, összeszedett egy pasast, aki tudott róla valamit. Olyan személyleírást adott, hogy csak ő lehetett. Egy barátja vitte magával a lányt vidékre. Fel tudja ezt fogni? Fel, mondta Mona. Nagyon is fel tudom fogni. Bérelt egy olcsó szobát, később kiderült, hogy hol, s a bárjában felszedte a fickót. Egy széllel bélelt pasast, aki elhívta ide a hegyek közé. A fickó egyetemista volt, de már vagy 2 éve nem látogatta az egyetemet. Azt ajánlotta neki, hogy túrázzanak egyet itt a Pireneusokban, ő pedig ráállt. Béreltek sátrat, mi egymást, és ide utaztak. Feljöttek a hegyek közé, és soha többé nem látta őket senki. Mona feszülten figyelt. A pasas története hihetetlenül hasonlított az övére. A pasas is eltűnt vele együtt. Nem lehetséges, hogy... Mona elhallgatott. Azt akarja mondani, nem történhetett-e meg vele, hogy a fickót megölte a mennyasszonyomat és lelépett a színpadról? Nem hiszem, hogy ez történt volna. Az a csibész lehet, hogy nem volt grállovag, de gazember sem volt. Szeretett könnyen élni, elfogadta a gazdag amerikai hölgyek kegyét, elment velük kirándulni, de nem volt bűnöző. A rendőrség is ezt állította, és a barátja is. Ő inkább arra gyanakodott, hogy mindkettőjüket megölték. És a rendőrség? Nyomozgattak egy ideig, majd elmondták az ő teóriájukat. Ez úgy szólt, hogy a fiú beleesett a mennyasszonyomba, az viszont belé. Amibe talán belejátszhatott egy kis sértődés is, elvégre becsaptam az európai úttal, hozzáment feleségül. Elköltöztek a világ egy félreeső zugába, és azóta is ott élnek, számos gyermekük körében. Nem hitte el? Dehogy hittem. A mennyasszonyom nagyon szerette a szüleit, a testvérét. Soha nem tett volna ilyet. De ez a francia zsarukat egyáltalán nem érdekelte. A francia zsarukat egyáltalán nem érdekli egy amerikai lány sorsa. Ekkor elhatároztam, magam veszem kézbe az ügyet. Vezekelni fogok, ha beledöglök is, megkeresem, vagy ha őt már nem is, legalább azt, aki... Lehajtotta a fejét, és megtörölgette a szemét. Ide jöttem, ahol utoljára látták. Ismét nyomozókat fogadtam, és magam is keresztül kasul jártam a környéket. Sajnos nem mentünk semmire. Idáig vezettek a nyomok, nem tovább. Ekkor elbocsátottam a nyomozókat, mert álmot láttam. Ő jelent meg álmomban. Miután jól beviszkizett, mondta kellő rosszony dilattal a lány. Lehet, hogy valóban beviszkiztem, már nem emlékszem rá, pedig korábban nem ittam. Megjelent álmomban, és azt mondta, tapottat se mozduljak innen, mert ő itt van, a közelemben. Azt nem mondta, hogy hol talál rá? Netán, hogy miért van még itt?
Meghalt, mondta a férfi. Azt mondta, meghalt, és hogy eltemették valahol.
Maga őrült, rázta meg a fejét Mona. Őrült, aki halottakkal társalog.
Én is azt hittem. Mindig is azt tettem, amit mondott. Beültem a kulipintyóba, vettem néhány láda viszkit, és vártam. Aztán egyszer csak megtörtént a csoda. Találkoztam az árnyakkal.
Ezekkel?
Éppen teli hold volt, s a mezőn jártam, amikor meghallottam a dobszót. Nem sokkal ezután egy menekülő embert is észrevettem. Ma már tudom, hogy menekült. Akkor még azt hittem, csak a lábát szedi az éjszakában. Éppen szólni akartam neki, amikor felbukkantak az árnyak. Ott voltak előtte, mögötte és az oldalánál is. Nem tudtam kivenni, kicsodák, embereke vagy sem. A holdfény, mintha lángneművé varázsolta volna őket. Mintha lebegtek volna a levegőben. Másnap aztán hallottam a faluba, hogy az éjszaka eltűnt valaki. Ettől kezdve gyűjteni kezdtem minden információt, ami ezekkel a kis szemetekkel kapcsolatos. Kiderült, hogy nem valóságos lények. Ők a kicsik. Legendák fantomjai, mese alakok. Sokan tapasztalták már a jelenlétüket, de senki sem figyelte meg még úgy Isten igazából őket. Számos legenda kering róluk, egyben azonban valamennyien megegyeznek. Abban, hogy a kicsik gonoszak. Emberre vadásznak, embert esznek, megölik az éjszakai vándorokat. Végre nyomon voltam hát. Azóta itt élek közel hozzájuk, igyekszem mindent megtudni róluk, hogy egyszer majd lecsaphassak rájuk, mert le fogok csapni. Csak még nem vagyok elég erős. Nem szabad elsietnem a dolgokat. Előbb ki kell nyomoznom, kicsodák. Három tényező is számításba jöhet az azonosításuknál.
Igazán?
Kérdezte Mona, aki még mindig nem tudta eldönteni, hogy a pasi súlyosan betege, csak enyhén az, esetleg majdnem normális. Az első lehetőség a liliputiak. Lent laknak a nagy réten a lakókocsiaikban. Sok időt töltöttem a megfigyelésükkel. Lehet, hogy ők, lehet, hogy nem. Furcsa kis lények, nem vitás. Tudja, mit sejtek? Hogy rejtegetnek valamit. Talán a vérszomjukat. Ki tudja. Talán néha egy kis rablógyilkossággal egészítik ki csekélyke jövedelmüket.
És a kövek? Kérdezte Mona. A repülőkövek?
Hát éppen ez az, mondta a férfi. Vannak közöttük bűvészek és artisták is. Talán el tudnak dobni úgy egy követ, hogy ott keringjen körülöttünk.
Kik vannak még a tarsolyában?
Az elitiskola diákjai. Tudom, hogy mit csinálnak. Kilestem őket. Nem érteni, miért csinálják.
Mit csinálnak?
Don Torres, mintha nem is hallotta volna szavát. A harmadik lehetőség az, hogy valóban a mesékből vagy legendák világából léptek elő, és mindig is itt voltak. Most hadd halljam a maga történetét.
Mona nem sejtette, mi következik. Ha sejtette volna, talán fel sem teszi a következő kérdést. Hogy hívták a mennyasszonyát?
Don Torres hátradőlt és behunyta a szemét. Kellinek.
Mona úgy érezte, fejére szakad a fa. Úgy megszédült, hogy majdnem hátra zuhant a deszka ajtó helyére. Milyen Kellinek?
Kelly Winternek, mondta Don Torres.
Mona felugrott, kiegyenesedett, majd ütni-rugni kezdte a férfit.
Te szemét!
Kiáltozta ököllel az arcába vágva.
Te aljas rohadt szemét! Pusztultál volna el, amikor megszülettél.
Megfeledkezve a kicsikről, félrerúgta a bejáratot fedő deszkalapot, félresöpörte a liánokat, és kiugrott a fa előtti tisztásra. Ott aztán megtántorodott, és a földre zuhanva tenyerébe temette az arcát. Hullott a szeméből a könny, mint a záporeső. A hajnal ezekben a pillanatokban húzta el az éj fekete függönyét, s festett lélafoltokat az égvásznára. Néhány perc múlva nyoma sem maradt az éjszaka árnyainak.